Szép jó napot kívánok minnyájuknak! Szoftvertechnológia óra következik, és hát engem László Zoltánnak hívnak. Tavasszal, na ez már meg is döglött. Tavasszal a kollégák voltak olyan szívesek, olyan választástáján emlékeznek rá. Emlékeznek erre a plakátra? Szirmai tanár úr meg én kaptunk, igen, én büszke vagyok rá. Ugye IIT az idő, tehát végül is a fontos dolgok rajta vannak, szoftvertechnológia, IIT, László Zoltán, úgyhogy hát gondolom most már azért így többet tudnak rólam. Hogy egy kicsit formálisabb is legyen a dolog, de ha nem próbáltam volna ki, na mindegy. Szóval, engem ott találnak meg, én azt kérem, hogy lesznek szívesek e-mailt írni, az e-mailt pedig a STUserre, kérem szépen megváltozott a tárgynak a honlapja, régebben PT volt, akik esetleg hát múlttal rendelkeznek, azok tudják, tehát itt most ST user, ugye a szoftver technológiát követve, úgyhogy oda tessék szíves lenni írni, ha gondjuk támadna. Az itt látható weboldal, az a tárgy hivatalos honlapja, és hát nézzük meg. Az IIT oldala, itt van olyan, hogy BSC, van olyan, hogy mérnök informatikus. És van ilyen, hogy szoftver technológia. Egyébként ez a K-farkason van, ott a tilde ST user név alatt, és hát kérem szépen erről a weboldalról kiindulva mindenféle érdekes dolgokat lehet találni. Például itt vannak a tárgykövetelmények, ez az aktualizált változat, valamint, hát akkor kezdjük ezzel, itt van az irodalomjegyzék. A boldal szedett első három sorból két könyvet meg tudok mutatni, a legelsőt nem tudom, mert az a Kempelen Farkas digitális könyvtárban van, egyébként van annak nyomtatott változata is, csak én, mint jó szerző, ugye egyetlen egy példányom sincs, tehát nem tudom behozni és megmutatni, van, tehát kiadták azt papíros változatba régen, de annak egy felújított változata digitálisan letölthető, valamint a második, az a Zommervillnek a szoftverrendszerek fejlesztése című könyve, tessék figyelni, magyar nyelven van. A másik könyv pedig Harald Störle, UML2, szintén magyar nyelvű könyv. Tehát kérem szépen, ha valaki azt mondja, hogy nincs magyar nyelvű könyv, jegyzet, segédanyag, az nem mond igazat. Ezek az anyagok 80%-ban lefedik az előadás anyagát. Ténykérdés, hogy a fóliák angolul vannak. Ez nem vitás, de rengeteg magyar nyelvű anyag van. Aki csak ennyit tud, annak semmi baja nem lesz, mint ami itt a magyar nyelvű könyvekben megjelenik, annak semmi baja nem lesz a tárgyal. Akkor ugorjunk, van itt az egyetemen belül elérhető anyagok, ez azt jelenti, hogy a BME doménből lehet letölteni, és mindjárt itt le lehet tölteni a fóliákat. Az első 7 fóliasorozat van fönn, 2-es, 3-as, 6-os leosztásba, a többiekkel még egy kicsit várni kell. Valamint itt van ennek az évtizednek a vizsgai és egyéb tesztfeladatai, 75 darab leszámoltam. Ha egy-egy vizsgára azt mondom, hogy 4 oldalas az anyag, és mondjuk nem volt teljesen diszjunkt, akkor is kérem szépen ez 200 egy-néhány oldalnyi feladat megoldásostól együtt, magyarul. Még egyszer, szeretném hangsúlyozni, hogy aki azt állítja, hogy nincs magyar nyelvű anyag, az téved. Hát ha ide visszamegyek, ja, az anyagok felhasználásáról azért a generál általános policy-t elmondanám. Kérem szépen, ezek az anyagok, az önök, tehát a fóliák az önök rendelkezésére állnak, és nem csak, hogy persze tanulni elsősorban, de még abból a szempontból is, hogyha, mit tudom én, valahol dolgoznak, és ebben az én anyagomban találnak, mit tudom én, egy olyan listát, ami szerint érdemes haladni, vagy ami szerint érdemes, mert vannak ilyen részei az anyagnak, amit maguk ott követnek, és az szerint járnak el, akkor azt mondom, erre való az anyag, hogy maguk tanuljanak belőle, és alkalmazzák. Amit nem szabad, az az, hogy maguk ebből oktatást csinálnak. Tehát mondjuk az én feladataimból ne tessék szíves lenni máshol oktatást szervezni. Jó? Tehát amúgy föl lehet használni, amennyiben nem maguk oktatnak. Na most, akkor vissza a... Tehát, hogy itt vagyunk az egyetemi oldalakon, ugye irodalomjegyzéket megbeszéltük. Van egy-két link, ami fontos az az, hogy hát a szoftver technológiában az egyik mértékadó, legfontosabb mértékadó egyetem a Carnegie Mellon University. Őnek érdemes a weblapját nézegetni. Egyébként általában azt ajánlanám, hogy a software engineering kifejezést keressék, tehát hogyha a mi kurzusunknak megfelelő idegen országbéli kurzusokat keresik, akkor ne annyira software technológiát keressenek, hanem software engineeringet. A magyarázat nagyon egyszerű, ugyanis a software engineering lett lefordítva magyarra annó software technológiának. A mérnökség az olyan kicsit olyan biceg. Úgyhogy úgy döntöttek akkor tájt, hogy legyen szoftver technológia, és utána a magyarból fordították vissza angolra, hogy software technology. Tehát így lett a tárgynak az angol címe, software technology. De az igazi mértékadó, tehát idegen egyetemeken software engineering címszó alatt találnak ilyen kurzusokat. Tudom ajánlani, keressenek rá, érdekes dolgokra lelhetnek. Itt van még egy nagyon izgalmas sorozat, amire felhívnám a figyelmüket. Hoppá! Hát igen, ez a Cetus Links. De én most arra gondolok, hogy talán hallottak Douglas Crockfordról. Ő a Yahoo-nál egy ilyen architektúra tervező mérnök, tehát nem kispályás. Neki van egy videó sorozata, amelyik arról szól, hogy hogy kell JavaScript-be programozni. Persze nem csak a JavaScript programozást mondja el, hanem mindenféle érdekes dolgot. Például az az előadás, amit én itt belinkeltem, az a szoftver minőségéről szól. Érdemes megnézni. Egyébként az önök egyik kollégája tavaly hívta föl rá a figyelmemet, mégpedig olyan apropóból, hogy jött hozzám, hogy tanár úr ismeri ezt, mert minthogyha összebeszéltünk volna, ugyanazt mondjuk. Hát mondom, igen, ez könnyen elképzelhető, nem beszéltünk össze, de hát ugyanarról szól a mese. Szóval érdemes körülnézni a weben. Hát nagyjából ennyit a tárgy weboldaláról. Szerintem itt mindenfélét megtalálnak. Ami engem illet, a tanszék weboldalán megtalálják az én szakmai munkásságomról szóló részeket, az irodalom jegyzékemet, úgyhogy ha gondolják, nézzenek bele. A szakmai dolgaimról majd fogok menet közben mondani egy-két példát. Most ebbe nem mennék bele. Az órák, ugye hétfőn és szerdán lesz nekünk itt magyar nyelvű óránk, itt az IB28-ba, illetve az E1B-be. Az angol kurzus, illetve a német nyelvű kurzusnak itt vannak az időpontjai. Az angol kurzust is én tartom, a német órákat Hadik Róbert kollégám csinálja. És kérem szépen, nem tudom, hogy volt-e már, aki fenyegette magukat az idén. Én elkezdem. Na, csak működik. Na. Nem. Szóval vizsgák. Én ezt a három időpontot javaslom a társaságnak, mégpedig ez a december 21-i, ez egyébként mind a három keddi nap. A 21-i az még ugye karácsony előtt van, és hát aztán két hetente lenne ez a keddi vizsga. Én azt ajánlanám, ez csak egy javaslat, ezt a javaslatot fogom én előterjeszteni, természetesen nem rajtam múlik, ugye ez kari hatáskörbe van a vizsgák szervezése, és akkor ott hát mindenféle erőforrások, termek, stb. Figyelembe véve fog eldőlni a dolog. Én azt ajánlanám, hogy maguk, illetve a képviselőiken keresztül sok éves tapasztalatból ezt a keddi vizsgát ezt tudom ajánlani. Én megmondom, hogy miért. Elsősorban azért, mert ugye a hétfői nap nem tudunk vizsgát tartani, mert lehetetlen rá felkészülni. Tehát, hogyha maguk, tehát mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy semmi idő alatt sok száz vizsgalapot prezentáljunk. Tehát nekünk arra kell a hétfői nap, hogy hétfőn délben lezár a jelentkezés, és akkor meg tudunk organizálni egy keddi vizsgát. Hát a legutóbbi lista szerint a tárgyat 561 néhány ember vette föl. Következésképp ennek a vizsgának a szervezése őrült infrastruktúrát igényel. Tehát a keddit le tudjuk bonyolítani, és ha kedden lebonyolítjuk, akkor hétvégéig van eredmény. Ha kedden nem tudjuk lebonyolítani a vizsgát, csak szerdán, akkor már a héten nincs eredmény. Tehát ezért tudom ajánlani, hogy támogassák a keddet, mert akkor még azon a héten boldogulunk. És ez a maguk ütemezése szempontjából hát lényegesen jobb. Hát ennyit akkor egyelőre, ez lesz a javaslatom. Akkor a tárgyról annyit, hogy kettős célkitűzésről beszélhetünk. Egyfelől a célunk az az, hogy önök egy átfogó képet kapjanak a szoftver technológiáról, megismerjék ennek a fogalmi rendszerét, és a szoftver technológia az hát végül is nem csak egy technikai jellegű dolog, tehát nem programozásból áll, hanem ugye végül is arról szól, hogy hogyan csinálunk szoftvert nagyba. Ugye valahol ezt lehetne kimondani a tárgy céljának, és bizony-bizony szoftvert nagyba csinálni az elég macerás dolog, mint ahogy ezt majd megpróbálom megmutatni maguknak. És ehhez hozzátartozik az, hogy gondolják meg, hogy rengeteg programozót kell irányítani, azoknak együtt kell működni. Tehát itt egy csomó egyéb gazdasági aspektus, meg egyéb szempontok merülnek fel. Tehát ezeket mind szeretném önöknek felvillantani. Tehát ez lenne az első cél. A második cél pedig az, hogy önök az objektumorientált gondolkodásmóddal, az objektumorientált modellezéssel, fejlesztéssel kerüljenek képbe. Én tudom, hogy maguk átestek valamiféle C++, ráadásul kemény C++ programozáson, ebben a fél évben esedékes a Java óra, úgyhogy ezzel tisztában vagyok, én nem is konkurálok ezekkel, tehát itt nem programozásról lesz szó, hanem az objektumorientált fejlesztési módszertanról. Mi a konkrét célja a kurzusnak? Hát egyfelől az, hogy maguknak legyen egy általános áttekintésük a technológia fölött, beleértve ennek a gazdasági és menedzseriális, hol működik, hol nem, menedzseriális vonatkozásait, megismerjék az objektumorientáltság elveit, ezeket alkalmazni tudják konkrét helyzetekre, és egy nagyon fontos dolog, hogy önöknek alkalmasnak kell lenni arra, hogy csapatmunkában dolgozzanak, legyenek képesek dolgozni. Miért? És itt jön a tárgy, egész tárgynak a megközelítése. Kérem szépen, ebben a tárgyban a tanulás az úgy néz ki, hogy tipikusan itt előadásokat fogunk tartani, időnként példamegoldással, gyakorlati jellegű feladatok megoldásával egybekötve. Ugye a tárgy elvileg 3+1-es, ez az egy óra, ez úgy elosztva fog megjelenni, például még a mai nap is lesz némi ilyen gyakorlati jellegű rész. Nem, annak megfelelően fogjuk ezeket a gyakorlatokat végezni, ahogy az anyagba haladunk előre. Összességében óraszámát tekintve meg lesz az egynegyede az óráknak gyakorlatként tartva. De igazából a tárgyhoz tartozó valódi gyakorlat az a következő fél évben lesz. Mégpedig a számítógépes labor 4-be. Ugyanis a következő fél évben ebben a laborban egy group projectet, tehát ilyen csoportmunkában egy szoftvert kell elkészíteniük. Nem tudom, hallottak már erről, hogy a labor 4-ről? Nem? Érdeklődjenek intenzíven utána. Tehát a labor 4-es projekt lesz következő fél évben. Ez az igazi gyakorlat, ahol azt kell alkalmazni, amit most itt ebben a fél évben megtanulunk. Ezt a labor 4-et nem lehet a mostani tárgyal párhuzamosan, hiszen ahhoz, hogy ezt a labortárgyat, ezt a konkrét gyakorlatot elvégezzük, ahhoz tudnunk kell, hogy mi jön ki, ami nagyjából a fél év végére fog itt most teljesülni. Tehát egy picit elválik egymástól az elméleti jellegű rész, illetve a gyakorlati rész. Számonkérés. Kérem szépen, a fél év során lesz egy nagyházi feladat. A nagyházi feladatnak a kiosztása az november elején lesz esedékes. Mindenki fog kapni egy kódot, és ezt a kódot majd e-mailben elküldjük. Kérem, már most mondanám, hogy a Neptunban bejegyzett e-mail címüket fogjuk mi használni. Ott két e-mail cím is van, az egyik valami standard, Neptun, a másik meg egy ilyen átirányításos. Kérem, ezt legyenek szívesek tisztába tenni, mert oda fogjuk küldeni a kódot. Tehát lesznek szívesek a Neptunon keresztül elérhető e-mail címüket. Tudják, az a Neptunkód, kukac, mit tudom én, milyen csoda cím. Tehát ezen keresztül fogjuk magukat elérni. Ide küldjük a kódot. És ezt november 25-én kell beadni kézzel, tehát kinyomtatják szépen a PDF-eket, és akkor oda a feladat megadott helyeire, oda berajzolják az ábrákat, meg beírkálják azt a pár mondatot. Ez lesz a feladat. Na most ahhoz, hogy valaki aláírást szerezzen, ahhoz az kell, hogy ez a feladatot elfogadható szinten megoldja. És a fél év végén pedig vizsga van, hát ez ilyen closed book vizsga, és vizsga feladatot találnak rengeteget a tárgy weboldalán. Hát olyan feladatokat fog kelleni megoldani. Az itt látható lista lefedi nagyjából a témáinkat. Onnan fogunk indulni, hogy hát a tárgy neve az, hogy szoftver technológia, és szerintem ebből az következik, hogy nekünk meg kellene beszélnünk, hogy mi az, hogy szoftver, meg mi az, hogy technológia. Nyilván erről persze mindenkinek van valami elképzelése, de én meg úgy gondolom, hogy egy közös nyelvet, a szakma által elfogadott közös nyelvet lenne érdemes beszélni. Ahogy utaltam rá, a szoftver nagybani elkészítésében az igazi kihívás nem az, hogy hogyan írjunk válciklusokat, meg egyéb csodálatos, hogyan alkalmazzuk a kapcsolzárójeleket, hanem az, hogy hogyan szervezzük meg sok száz embernek a munkáját, hogy az konvergens legyen, és abból ki is jöjjön valami. Ezért beszélünk majd a szoftverfejlesztési folyamatról, beszélünk annak az irányításáról, majd pedig virtuálisan végigmegyünk a szoftver készítés életén, amiben benne van, hogy hogyan definiáljuk a követelményeket, hogyan specifikálunk, mit jelent ez, hogy specifikálni, milyen tervezési elveket veszünk majd figyelembe, mi az, hogy tervezés, milyen szoftverarchitektúrák vannak, hogy egyáltalán mit jelent azt, hogy architektúra. Veszünk egy nagyon érdekes, elméleti szempontból izgalmas témát röviden, a Jackson System Development-et, majd pedig az objektum fogalma, ki az UML, talán ezt, hogy UML már hallották, a Rational Unified Process, mint objektumorientált fejlesztési módszertan jön, és hát a végén a szoftver ellenőrzés, tesztelés, illetve a karbantartás téma kerül sorra. Nagyjából ez lesz a programunk. A címrésze a szlájdoknak az két részből áll, tört vonallal elválasztva. A bal rész, a bal oldal, a magasabb rendű cím az megfelel a főfejezetnek, s alatta pedig hát az aktuális lapnak a címe. Úgyhogy magából a címből következtethetnek arra, hogy merre járunk. Kérem szépen, hát akkor belemegyünk, azt tetszik látni, Software Engineering című fejezet. Belegyalogolunk ebbe a fejezetbe, és ennek a témája pedig itt látható, a tartalomjegyzéke. Ugye két témával foglalkozunk, software és engineering. A szoftveren belül hát foglalkozunk a piac, illetve a minőség kérdésével, és két eset tanulmányt nézünk át a minőséget illetően, majd pedig hát a karbantartás néhány kérdése kerül elő, illetve a mérnökségben hát egy picit megnézzük a mérnökség történetét, ugyanis bízunk abba, hogy egy viszonylag hát fiatal mérnökség történetéből is talán tudunk tanulni egyet mást. Hát ez a programunk, és akkor kezdjük a szoftverrel. Ott látható fönn két definíció a szoftverre. Ugye az első az arról szól, hogy tulajdonképpen azok a utasítás sorozatok, amelyek a hardvert valahogy működésre késztetik. Hát egyszer van ez a definíció, és egyszer van a második, amelyik azt mondja, hogy programok és a hozzá kapcsolt és a vele kapcsolatos mindenféle dokumentációk, mindazok, amelyek szükségesek a kifejlesztéshez, a teszteléshez, karbantartáshoz, működtetéshez. Hát azt hiszem, nem árulok el nagy titkot, hogy a hivatalos szoftver definíció az sokkal inkább a másodikra hajaz, mint az elsőre. Mindjárt föltennék egy egyszerű kérdést. Ugye szoktak letöltögetni innen-onnan szoftvert? Nem? Meg vagyok lepve. Na most ugye, mikor boldogok? Akkor, hogyha van valami tutorial, meg help, meg ilyenek, ugye? Mert ha nincs, akkor nem igazán boldogulunk vele. Tudom, persze tudom, az úgy van, hogy amikor már minden lehetőség kimerült, csak akkor nézzük meg az ilyen dokumentációkat. Én is így vagyok vele, de azért jó, hogyha van ilyen. Most mit gondolnak például egy ilyen tutoriált, ki a bánatos ördög állít elő? Ez kinek a dolga? Valami nemecseket kilövünk ott a sor végén, hogy na te fiam, akkor most te írsz nekünk egy tutoriált, mert letörjük a derekadat? Vagy hogy megy ez? Kinek a dolga? Hát igen, na most ez is a szoftverkészítéshez tartozik. Igen, azt, hogy meg kell írni a doksit, igen, az ehhez tartozik. Nehogy azt higgyék, hogy azt csak el lehet sumákolni, hogy maga nekünk csak a kapcsoló zárójel marad. Na ne. Szóval ez is munka, meg ehhez hasonló rengeteg ilyen melléktevékenység van, amit úgy el kell végezni, és bizony, ez is a mi munkánk. Na, akkor menjünk tovább. Kérem, örömhír, nagy-nagy örömhírrel jövök önök elé. A szoftvernek, mint az köztudott, nincs anyagi természete. Ugye az előbb már itt ugye szoktak letölteni szoftvert, ugye önök nagyon jól tudják, hogy ez az anyagi természet hiánya, ez mindenféle érdekes vonzattal jár. Ugye a hagyományos világban, ha valamit ellopnak, ugye azt nagyon egyszerű észrevenni, mert nincs ott. Na most a szoftvernél ez nem így van. Mivel nincs anyagi természete, ezért simán le lehet másolni, ugye? Hát valamilyen, persze anyagi hordozója van, valamilyen lemezre van főkenve, vagy mit tudom én, a memóriában ott ilyen biteket elváltoztatunk meg. Szóval mindenféle ilyen, persze fizikai hatásokat okozunk vele, na de az bakfit, és ennek az ára, meg a költsége, meg az ideje semmi, legalábbis a szoftver értékéhez képest. Hát ez állati jó, ugye ebből ez ugye arra sarkal minket, hogy azért értékeljük át egy picit azt, hogy tulajdonképpen itt kinek milyen jogosítványai és jogai vannak. Ezt mi igyekszünk elég nagy vonalúan kezelni, mint ahogy tudjuk. Szóval ez jó dolog a számunkra, amíg ezen az oldalon ülünk. Van még egy jó hírem, hogy a boldogságukat teljesen betetézzem. Mivel ugye az anyagi világ, ugye anyagi szabályok nem érvényesek, milyen anyagi szabályokra gondolok? Kérem szépen, egy szoftverre nem hat a gravitáció. Egy szoftver nem korrodál. Így van? Drágáim, mi ebből a tanulság? A fizika, amit maguk imádnak, az itt nem kell. Értik? Hát nincs miért. Ennek ellenére persze szeretjük a fizikát, majd azt is elmondom, hogy miért. De ez itt mind hivatalból nem kell. Úgyhogy legyenek nyugodtak, boldogok, nem használjuk. Kémia, fizika, ilyesmi, anyagtudomány. Hús! Ennyi. Ugye érdemes bejönni ide. Látják. Kérem szépen, ugye itt az anyagi reprezentációk vannak, ahogy itt utaltam rá mindenféle lemezekre, meg ilyen-olyan, amolyan félvezetőkre, meg optikai eszközökre lehet itt a szoftver különböző részeit elhelyezni. Következő dolog, amit a szoftverről érdemes tudni, hogy hát a szoftver előállítása az mérnöki munka. Igen, kérem szépen, ezt jobb, hogyha tudomásul vesszük, hogy ez mérnöki munka, lehetne nem mérnöki is. Például lehetne valami művészi tevékenység is, de hál' Istennek nem az. Azt, hogyha művészi tevékenység, akkor azt tudjuk, hogy körülbelül hova vezet. Tehát, igen, arra azért ne üljünk föl. Az a villamos, amit művészek terveznek, az biztos nagyon szép, de nem jár. Tehát, na most éppen ezért... Sőt, hát gondolják meg, hogy azért az emberek alkalmaztak mindenféle nem mérnöki technológiát alapvető dolgok előállítására. Hát én még embert nem láttam, aki mondjuk almát tudott volna csinálni. Ugye? Hát almát senki nem tud csinálni, hanem helyette mindenféle díszlépéseket hajtunk végre, aminek eredményeként az alma fa előbb-utóbb almát produkál, igaz? De almát mi nem csinálunk. De, tehát lehet növeszteni. Na most... Nem is állunk olyan nagyon messze, kérem szépen, ettől. Tehát tulajdonképpen az ötlet, hogy megpróbáljunk szoftvert növeszteni, az nem teljesen fantasztikus dolog. Ez, én nem azt mondom, hogy jövőre itt nagy tételben a szoftverföldeken ottan majd előállítjuk. Tehát erre ne számítsanak, és akkor nekünk csak ott kapálgatni kell, meg permetezni, tehát az nem fog menni, de megpróbálunk ebbe az irányba lépni, és hogyha a fél év végén az idő is engedi, akkor megpróbálok utalni majd arra, hogy merre van a szoftverföld. Hát előbb-utóbb ez lenne a jó, ahol elvetünk ilyen szoftvermagokat, és akkor abból kihajt valami szoftver. Ez nem rossz ötlet. Kérem szépen, a szoftver az bonyolult dolog. Valószínűleg az emberiség legbonyolultabb termékei közé tartozik. Ugye hát az űrkutatás, meg bizonyos ilyen reaktortechnikát, meg némi biotechnológiától eltekintve valószínűleg a legbonyolultabb emberi termékek között van. Legalábbis az első 10-ben biztos benne van a szoftver. Úgyhogy igenis, ezzel nekünk küzdenünk kell, sőt azt is elárulom, hogy a szoftver technológiának az egyik főbb kérdése az az, hogy hogy fogunk megharcolni a bonyolultsággal. Mert a mi fő ellenségünk a bonyolultság lesz, ugye nekünk megfelelő, tehát nekünk egy egyszerű agyunk van, és valahogy hát ezt a bonyolultságot uralni kell. Ennek a módszereit szeretném magukkal megosztani. Mindezt a folytonos, ezt a bonyolultságot még megnehezíti az, hogy a szoftver meglehetősen gyorsan változik. Ugye az anyagtalanságának ez egy hátránya, ugye mivel nincs benne anyag, hát ugye ahol anyag van, ott macerás egy csövet meghajlítani, azzal dolgozni kell. Oda energia kell, stb. Egy szoftveren változtatni, az pak, ennyi. Tehát Lényeg az, hogy emiatt viszont folyamatosan változik, és ez még növeli a bonyolultságot, mert még inkább össze lehet keverni az alkatrészeket, még inkább el lehet rontani valamit, szóval ez nem jó. De hát ez van, nekünk ezzel kell együtt élni. És kérem szépen, az utolsó pont az az, hogy a szoftver az egy nagy üzlet. Na nézzük ezt az üzletet. Itt van egy kis definíció, azért tettem föl, hogy képbe legyenek azt illetően, hogy mit jelent az, hogy IT szerviz. Ugye az IT az információ technológia, és az információ technológiai szolgáltatásoknak egy ilyen rövid áttekintő táblázatát tettem föl. Ebből annyit érdemes megtanulni, hogy ebben vannak olyanok, hogy a hardware, szoftver, karbantartás, támogatás, alkalmazásfejlesztések, telepítés, rendszerintegráció, helpdesk, tehát nagyon sok minden benne van, de jelentős részt képvisel a szoftverfejlesztés, illetve a fejlesztés környéki tevékenységek. Miért hoztam ezt elő? Azért, mert itt következik ez a nagyon fontos ábra. Ez az ábra idősorban azt mondja meg, hogy a világon az adott évben mekkora összegű IT terméket és szolgáltatást adtak el. Az összeg az ott milliárd dollár, csókolom. Ha most látszik, ugye a 2008 végi gazdasági összeomlás 2009-ben egy kicsit visszaesett, de mintha lábalnánk kifele, a 2010-es egy tervezés, egy előirányzat. Kérem szépen, az ott 1600 milliárd dollár körül van. Tetszik érteni? 1600 milliárd dollár, ez baromi sok pénz. Szóval ennek nincs olyan apró töredéke, amelyik nekünk ne jönne jól. Tehát, hát persze. Szóval magyarul, drága kollégáim, aki pénzért jött, jó helyen van. Tehát igen, igen, itt van, hát tessék nézni, hát itt vannak a számok. Mese nincs, ebbe pénz van. Nem kicsi. Ha már itt tartunk, azt az URL tessék szívesen majd megnézni, és ott találnak egy olyan nevet, hogy Forrester. Ki hallott a Forrester Research-ről? Egy, kettő. Na, kollégák, van olyan, hogy Forrester Research, ez egy tanácsadó cég, egy ilyen globál tanácsadó cég, mindenféle tanulmányokat készít nagy tételben. Érdemes megnézni, tisztázzuk, egy ilyen tanulmány 4-5 ezer dollár, nem hiszem, hogy maguk olyan sűrűn fognak ilyeneket letöltögetni, de azt, hogy egyáltalán milyen tanulmányokkal foglalkozik ma az IT-ipar, azt, hogy mi van, merre megy, mit néz, milyen trendeket figyelnek az IT-ben, ezt érdemes megnézni. Tehát azt, hogy havonta, két havonta egyszer ránéznek a Forrester Research-nek a weboldalára, megnézik, hogy mik a kúrens topikok, tehát min gondolkodik ma az IT világ, ez hozzá kell, hogy tartozzon egy szakmabeli embernek a munkájához. A másik ilyen híres cég, na, ki a másik? Gartner Group. Őket is érdemes megnézni. Tehát kérem szépen, a Gartner meg a Forrester, ez két olyan mértékadó IT advisor, tanácsadó cég, amelyiket érdemes figyelemmel követni. Akkor gyorsan átszaladunk itt egy-két szövegen, ugye az IT-ipar az a második a turizmus mögött, és csak utána jön olyan, mint a textilipar, mint az olajipar, autó, meg egyebek. A szoftver az több mint 80% a különféle termékek árának, és ugye a szoftver ma az életünk mindennapjává vált teljes egészében. Gondolják meg a mobiltelefonokba, autókba, pénztárgépekbe, GPS-be, mindenbe, egy hűtőgépbe és mosógépbe is ugye komputer van. Tehát állítólag a szoftverek őrült nagy része, közel 90%-a ilyen beágyazott, ilyen beépített szoftver, nem pedig ilyen desktop ilyen-olyan-amolyan hordozható lapitopi, hanem valami beágyazott rendszer. No, és hát akkor szünet előtt a szoftver állásokra vonatkozólag, milyen jövő vár önökre? Ez a diagram az amerikai munkaügyi statisztikai hivatalból jön itt két ábra. A baloldali azt mondja meg, hogy az STEM, a Science, Technology, Engineering és Matematika, tehát tudomány, technológia, mérnökség és matematika területén, hát milyen állások lesznek. Ha megtetszik nézni, akkor várhatóan 2018-ig az állások 70%-a az a számítástechnikából, a computingból jön. A fizikai tudományok 7%-a, a hagyományos mérnökség, gépészet, építészet, az 16%, a matematika 2. Szóval lényeg az, hogy az állások háromnegyede az a computinggal kapcsolatos. Ott az a kisebb karika, az ennek a 70%-nak a kivetítése, és ha megtetszenek nézni, megpróbálok itt mutogatni, ez a sárga folt, ez a 27%, ez a software engineering. A mi témánk. Sőt, ehhez kapcsolódik még a system analysis, amivel mi intenzíven foglalkozunk, tehát 37%. A hálózatok csak 21%, az adatbázis adminisztráció 2%. Szóval magyarul az állások közel egyharmada, vagy több mint egyharmada a szoftver technológiával kapcsolatban fog állni. Mit szólnak hozzá? Ha megnézzük, hogy Amerikában 2018-ig hányan végeznek BSC terület, BSC-vel, az körülbelül 50 ezer ember, ezzel szemben a megnyíló állások száma durván 150 ezer. Látják, hogy amíg a többi területen több a végzős, itt kevesebb a végzős. Na most persze az egy irtójó kérdés, hogy milyen következtetést vonhatunk le mi az amerikai statisztikai hivatal adatai alapján. Hát kérem, én úgy gondolom, hogy két dolog történhet. Az egyik az, hogy az ország végre elindul valami normális irányba, és többé-kevésbé követjük ezeket a trendeket. Ez az A változat. A B változat az az, hogy nem indul el, akkor viszont ott van ez a rengeteg állás, és maguk indulnak el arrafele. Hát ez van. Szóval magyarul én úgy gondolom, hogy pénz is van, meg állás is van. De lehet, hogy persze menni kell utána, tehát nem biztos, hogy itt elüldögélnek a Gipszjakab utca hét alatt, akkor ott meg fogja magukat találni az a nagy pénz. Nem, hanem valószínűleg érdemes esetleg mozogni. Így az első óra végére milyen tanulsággal szolgálhatok? Én úgy gondolom, hogy a szoftver technológia, és szerettem volna ezt bemutatni maguknak, hogy a szoftver technológia egy fontos dolog. Ki gondolja úgy, kérem, tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy a szoftver technológia fontos, a maguk szempontjából hasznos dolog. Ellenpróbát kérek, ki gondolja úgy, hogy nem az? Ki gondolja úgy, hogy ez egy kampó? A semmi, marhaság, hülyeség, nem foglalkozunk vele. Nincs ilyen? Meg vagyok nyugodva. Ott van egy, igen. Na, szóval, drága kollégák, igen, én magam is úgy gondolom, és szeretném, hogyha ha ezt maguk nagyon mélyen átéreznék, hogy ez egy nagyon fontos szakmai alaptárgy, ez a technológia, és ez nem okvetlenül a maguk bosszantására, itt néhány egyetemi okostojás kitalálta, hogy magukat itten majd ezzel fogjuk nyúzni. Én azt javaslom, nézzenek körül a világba, menjenek el külföldi egyetemekre, nézzék meg, hogy máshol mit tanítanak ilyen címszó alatt, mi a helyzet ma a világon, és hát nézzék meg ezeket az önmagáért beszélő statisztikai adatokat, igenis ezek várnak magukra. Szünet után folytatjuk. Köszönöm szépen. A szünet előtt, hát önök egyhangulag úgy gondolták, hogy ez egy fontos tématerület, ez a szoftver technológiája. Én úgy gondolom, hogy ebből adódó következtetéseket a tárgyra vonatkozólag illene lenne levonni. Azzal kezdeném, hogy számoljunk egy picit. Ugye a tantárgy az a maguk oktatási rendjében megjelenik egy ilyen elem, ugye az indexbe be van jegyezve egy tárgy, ennek 4 kreditje van. Tudják, hogy ez a terhelés szempontjából nagyjából úgy van benne, hogy kreditenként 30 óra. Tehát 4 kreditér 120 órányi tanulást kellene produkálni. Most én úgy gondolom, hogy hát egy picit nézzük meg, hogy jön ki ez a 120 óra. Hát, hogyha itten a tanórákat megnézzük, akkor figyelembe véve azt, hogy lényegében egy hét az kompletten tudtó, komplettó elmarad. Tehát durván egy olyan 50 órányit leszünk így együtt kettesben. És ha arra gondolok, hogy mondjuk tanulnak 4 napot a vizsgára, az durván olyan 30 óra, tehát ez 80 óra, még mindig van 40. Hát ebből egy 5-6-ot elvisz a feladat. Még mindig marad 31 néhány óra, és én úgy gondolom, hogy ezt kár lenne eltüzelni, csak úgy eldobni. Érdemes lenne befektetni a tárgyba. Ugye ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy heti még 2 órát foglalkoznak otthon a tárgyal. Én úgy gondolnám, hogy ha magukat ez tényleg érdekli, ha maguk elhiszik nekem azt, és nem csak nekem, hanem a világnak, hogy ez maguknak fontos, akkor ennyit a dolog meg kell, hogy érjen. Most kérem szépen, ehhez tartozik az én megközelítésem, és az én álláspontom a tanításról. Mégpedig én úgy gondolom, hogy én szeretném magukat segíteni ebben a munkában, az, hogy maguk abból a pénzből valamit elkaparjanak, meg maguknak legyen állásuk. Én ebben magukat segítem, ebben támogatom. Tekintsenek úgy rám, mint egy tapasztalt öreg rókára, aki ide kiáll és elmondja a frankót, és megmondja, hogy hát mit érdemes, merre érdemes menni. De menni maguknak kell. Én nem tudok maguk helyett menni. Maguknak kell összeszedni a tudást. Én annyit tehetek, hogy megmondom, felhívom a figyelmüket, hogy mire gondoljanak, mire ügyeljenek. De igenis önöknek kell naponta, hát mondjuk hetente 1-2 órát. Igenis, ma az internet korában ez nem egy művészet. Hát most magunk között hetente hány órát töltenek el pornó, meg mit tudom én, milyen szájtok figyelésével. Na most annyit a technológia is megér, nem? Szóval én úgy gondolnám, hogy én nagyon szívesen segítek maguknak, de én tudom, hogy maguk felnőtt, 20 éves emberek, akik tudják, hogy mit akarnak. Ezért jöttek ide, mert egy értelmes szakmát akarnak, amiből meg akarnak élni. Én ebben segítem magukat, de hogy mondjam, én nem dedót tartok, tehát én nem fogok itten nézni, hogy bejött, nem jött be, mit tudom én, megcsinálta, nem csinálta. Ez a maguk dolga, ha maguk ebből akarnak élni, akkor tessék szíves lenni tanulni. Oké? Tehát én nem fogok itt ostort pattogtatva, itt tudom én aláírásokat gyűjtögetni, meg mit tudom én, milyen fegyelmezési trükköket bevetni, eszem ágában nincs. Én arra számítok, hogy maguk belátva azt, hogy ez fontos dolog, maguktól fognak tanulni. És én ebben irányt szeretnék mutatni. És tőlem ne azt várják, hogy ostorral hajtsam magukat. Én azt mondom, hogy kérem szépen menjenek el a X site-ra, nézzék meg, ott van egy, mit tudom én, XML tutoriál a V3C-n, és ezzel én megmondtam. Tehát most akkor vagy elmennek, vagy nem mennek el, de én attól nem fogok senkibe belerúgni, vagy intőt adni, hogy nem csinálta meg. Szóval értik. Tehát én felnőtt emberként kezelem magukat. Kaptak egy levelet. Ez a levél maguknak szól. 2008. január 25-én kelt Gér Petya írta a listára. Engedélyen van, felolvashatom. Azt mondja, hogy hát ilyen pampogás a vizsga körül. Azt mondja, így utólag az egészre visszanézve nem azért volt nehéz a tárgy, mert nem tudtam fölfogni, vagy mert nem jártam be. Csak szimplán rosszul osztottam be az időmet, és nem foglalkoztam, nem tudtam foglalkozni eleget a tárggyal. Szóval, akinek esetleg nem lett meg a tárgy, vagy csak eljut hozzá ez a levél, mert kíváncsi a tárgyra, amit majd teljesíteni szeretne, gondolok itt az első évesekre, ha időben elkezdtek tanulni esztére, szerintem simán meg lehet csinálni a tárgyat. Ne legyetek akkora hülyék, mint én, hogy plusz munkát csináltok magatoknak, valamint idegeskedtek jó ideig. Üdv, Gér Petya! Kollégák, maguknak szól. Őt idéztem. Én azt hiszem, hallgassanak Gér Petyára. Nos, kérem, vissza a szoftver világba. Milyen problémáink vannak ma? Az egyik legnagyobb problémánk az, hogy a szoftver iránti igény messze meghaladja a szoftvergyártás képességeit, és ebből adódik, hogy hát mindenféle szoftver elmegy legalábbis egy darabig és egy ideig. Sőt, igazán hihetetlen dolgok történnek. Most csak egy példát mondok, ugye képzeljék el, hogy mit tudom én, egy valami kis cég, összeáll 4-5 nagyon tehetséges, ügyes fiatalember, és írnak valami szoftvert, és akkor eladják, és akkor mindenki boldog. Na most, és ugye jó, mindenki úgy gondolja, hogy hát miért ne csinálnánk. Most kérem, tessék elképzelni a következő esetet, hogy mondjuk a kedves édesanyjuk bekerül kórházba epe gyulladással, és meg kell műteni. Hát van egy helyes orvostanhallgató gyerek, már többször macskát remekül operált, tulajdonképpen hát akár az édesanyjukat is jó megoperálná. Itt szólnak hozzá. Ugye nem lennének olyan baromi nyugodtak? Ugye? Pedig esküszöm, tehetséges gyerek, nagyon jó, és a stáb mellette is úgy operálják az egeret, mint a szél. Tehát mindegyik egér túlélte. Na, tehát klassz, jó ez így? Örülnének ennek a megoldásnak? Némi aggodalom tükröződne az arcukon, ugye? De drága testvérek, ha ugyanez a szoftvercég a kórház gyógyszeradagoló szoftverét írja, akkor nyugodtabbak? Igen. Szóval lényeg az, hogy szörnyű, tehát tulajdonképpen az igény és az igény az időnként szörnyű dolgokat tud produkálni. Na hát ezzel harcolunk. Igen, a minőség, az egy jó kérdés, hogy mit is jelent a minőség. Hát beszélünk róla persze, a minőség iránti igény is folyamatosan nő. Rengeteg legacy szoftver van. Kérem szépen, a legacy szoftver az annyit jelent, hogy hagyatéki. Tehát ránk maradt. Megírták 30 éve. Az a szoftver jó, jól működik, de 30 éves. Öreg, lassú, remekül számol. Például a különböző fizikai kutatásokban, csillagászatban, űrhajózásban rengeteg olyan szoftver van, amit a 70-es, 80-as években Fortranba írtak kilobájt szám, nagyon jól működik, de már rég az a gép is elmúlt, amelyiknek a szimulációján fut az előző program. Szóval magyarul rengeteg régi szoftver van, amit önmagába véve nem rossz, de érdemes lenne megújítani, korszerűsíteni, csak borzasztó nagy munka, és senkinek nincs annyi pénze és ideje, hogy megcsinálja. És ez ennek a technikai része, hogy hogyan lehet a régi szoftvereket felújítani. Mindent újra kell kezdeni. A scratchből, a semmiből újra kell írni mindent. Tehát ha van egy régi jól működő szoftverem, hogy lehetne azt hasznosítani? Csak egyetlen egy dolog van, hogy valakik nekiállnak és újra kiizzadják az új megoldást. Az valószínűleg nem egy effektív munka. Tehát az újra hasznosítása, az újra tervezése a programoknak, ez megoldatlan feladat, és ez egy nagyon izgalmas téma. Na most csak néhány dolog, láttak már ilyen képet? Ismerik a hölgyet? Tudják, mit csinál? Kérem szépen, a hölgy telefonközpontos, ugye dugdosta a drótokat, régen úgy működött a telefonközpont, hogy betelefonáltak, hogy kérem, kapcsolja akármit, és akkor az illető hölgy ottan esetleg több tételbe kapcsolta. És akkor tájt, tehát ez több mint 100 éve volt, valamelyik nagyon okos telefonos, azt mondta, hogy ha így fejlődik a világ, akkor 11 év múlva minden amerikainak telefonközpontosnak kell lenni. Hát ez mosolygunk erősen, és elgondolkodunk rajta, és rájövünk arra, hogy kérem szépen, a jóslat beteljesedett. Ugyanis ma mindenki telefonközpontos, tessék csak elővenni a készüléküket. Legalább 100-szor olyan bonyolult mindez. Ezzel nem lehetett SMS-t küldeni, ezzel nem lehetett e-mailt küldeni. Maguk az egész világot tudják kapcsolni néhány nyomással, így van? Maguk legalább olyan telefonoperátorok, mint az a hölgy ott a képen. Bejött. '77-ből Ken Olson, a DEC, a Digital Equipment Corporation, ez egy óriási számítógépgyártó vállalat volt, ma már a nevére sem emlékeznek, az IBM-mel egyensúlytartó cég volt, és ő azt mondta, hogy ugye nincs észszerű oka annak, hogy valaki otthon számítógépet tartson. Hát persze, mert addig a számítógép az elfoglalt egy emberes, mit tudom én, egy 40 légköbméteres szobát, vízhűtés, energia, karvastagságú kábelek, stb. Persze, és a memóriája valamivel kisebb volt, mint most egy stick. Tehát úgyhogy persze a kutyának nem kellett, de hát azóta megváltozott a dolog, ez nem jött be. Azt mondja a következő, 88-ban volt olyan, hogy minden amerikainak 9 éven belül programozónak kell lenni, és európaiaknak pedig 2004-re. Hát ez bejött-e? Hát azt hiszem, itt ez megint bejött. Ugye, hiszen hát ma már egy mosógépbe is, meg hát ne beszéljünk egy videóról, vagy egy óráról, vagy egy hát ezek mind bonyolult dolgok. Jó, nem, mit tudom én, kapcsolzárójel, meg válciklus, meg egyebet kell írni, de hát szoftver, tehát programokat kell írni, és nincs is olyan iroda, amelyikben ne lenne valami desktop dolog. Hát jó, mondjuk ma még, de hát már egy gazda a földön, hát ez csak egy dolog, hogy kapál, de utána az be kell jelenteni, meg EU-s támogatás kérdőívet kitölteni, meg mit tudom én. Hát tényleg ma már lehetetlen, nincs olyan munka jóformán, amihez ne kellene számítógép. Szóval ez is bejönni látszik. Itt van néhány szó a termelékenység növelésére szolgáló eszközökről, amelyeknek az elégtelensége igazolható. Akkor néhány szó a szoftver minőségéről. Majd később részletesen foglalkozunk vele, néhány tényezőt kivemelek. Az egyik a korrektség. Korrektség alatt azt értem, hogy a különböző szoftver reprezentációknak meg kell felelni egymásnak. Tehát ugye itt szó volt róla, hogyha a tutoriál azt mondja, hogy ezt csináljuk, és akkor így működik a szoftver, ezzel szemben a valóságban teljesen máshogy, akkor rohadt bosszusak leszünk, és rövid idő után feladjuk az egészet. A reliability, ugye az a megbízhatóság, ez nem egy reliable, azt a mindenit neki. Szóval lényeg az, hogy akkor is jól kell működnie, hogyha azok a feltételek nem teljesen a szokásosak. Robusztusságot is megkívánunk. A teljesítmény az egy nagyon fontos kérdés. Ugye a teljesítmény miben jelenik meg? Általában két dologban szokott megjelenni, hogy vagy memóriakorlát van, vagy időbeli korlát van, de normál körülmények között a kettő egyszerre. Tehát a memória is kicsi, meg az idő is rövid, Én kérem szépen elég hosszú szakmai múlttal rendelkezem, de még nem fordult elő olyan eset, hogy a memória elég lett volna. Szóval, és nekünk mindig sikerül kitölteni a memóriát, mindig sikerül olyan alkalmazást csinálni, hogy kevés legyen. És szerintem ez így lesz egy darabig. A hordozhatóságról gondolom maguknak is vannak kiváló tapasztalataik, hogy mit ígérnek és mi a valóság. Hát ugye a legszebb az, amikor a hivatalosan előírt környezetben sem sikerül elindítani a szoftvert, nem pedig egy másikban. Na most a szoftver minőségéről nézzünk meg egy összehasonlítást, mégpedig vessük össze a szoftver mai, vagy körülbelül mai minőségét más minőségekkel. Ehhez valahogy ki kell ragadni egy mércét, ez a mérce pedig legyen a következő, hogy a 90-es évek közepén átlagosan egy káloknyi szoftverben, ez a kálok, ez a kilo line of code, ugye valahogy kell mérni a szoftver mennyiségét, tehát például lehet számolni a sorokat. Ugye a kálok az kiló, tehát 1000 sor. Tehát azt mondjuk, hogy a 90-es években olyan 500-2 hiba volt 1000 soronként. Tehát magyarul az error rate, a hiba arány az 1/10%-os. Durván egy error per kálok, tételezzük fel, hogy ez fönnáll. 1/10%. Kérem szépen, hogy néz ki ez más területeken, és vessük, hosszabb időtávra vessük össze. Ez éves szinten 20 kipróbálatlan gyógyszer. 20 különböző, tehát nem 20 doboz, hanem 20 olyan gyógyszer, ami nincs kipróbálva. 300 ilyen pacemaker hiba miatti halál. Hetente 500 orvosi műhiba operációban. Naponta 18 légikatasztrófa. 16 000 elszállt levél. 22 000 rossz pénzátutalás óránként. Hát összedőlne a gazdaság. 3,6 szekundum leállás a világ telefonhálózataiban. Hát ez. Szóval magyarul, ha az a megbízhatóság, amit a szoftverek a 90-es évek közepén produkáltak, azt átvinnénk más területekre, arra azt mondanánk, hogy ez nem működik, hanem aki ezért felelőst, azt azonnal börtönbe csukni, és lenyakazni, és mindenféle kínzásnak alávetni. Tehát nem tudom, érzik-e, hogy a szoftver minőségén lehet mit javítani, nem? Hát hol vagyunk mi ettől? Ha végig gondolják, hogy a Telekomnál 40 évente egy órányi kiesés engedett meg. Ez a standard hiba. 40 év alatt egy óra. Ez itt van, hogy 0,1-3/10%. Hol vagyunk mi szoftverbe ettől? Szóval kollégák, van munkánk. Tehát ahogy, igen, és magukra is lesz, magukra is jut még belőle. Tehát van hova fejlődni. Na most tisztázzuk. Egy repülő fedélzeti számítógépe, vagy egy mozdony, vagy egy erőmű, vagy tehát ott, ahol ez élesbe megy, ott nyilvánvalóan ott megfelelő minőséget kell produkálni, majd fogok utalni rá, hogy bizony hát előfordulhatnak csúnya dolgok is, és talán éppen, hogy most jön a két eset tanulmány. Nézzük meg ezt a két eset tanulmányt, amelyik a szoftver minőségével kapcsolatos, és hát vonjuk le a következtetéseket belőle. Mind a két tanulmány az űrkutatással kapcsolatos, egy harmadikra majd utalni fogok. Ez a két tanulmány közül az első, ez az Ariane 5-ös, ez egy híres eset volt. Az Ariane 5 az Európai űrkutatási hivatalnak egy új gyártmánya volt, az Ariane 4 volt régen, és az Ariane 5-öt 96 júniusában lőtték föl, és 40 másodperccel a fellövés után fölrobbant a rakéta. jelentős kár keletkezett. Ember nem volt ott, de baromi kár volt. Na most ez tetszik látni, ez majdnem olyasmi, mint az amerikai űrberendezések. Ugye itt van két oldalt, két szilárd hajtóanyagú rakéta, ez a központi kór, és itt fönn van a cipelt egység, tehát a payload, tehát a terhelés, amit fölvisznek. Hát az amerikaiaknál itt rá van kötve az űrrepülőgép. Szóval úgy hasonlít. Na most nézzük meg, hogy mi is történt. Ugye a Kourouból azt valamilyen Guyanáról valahogy Dél-Amerikából lőtték föl, minden rendben volt, normális volt, és 0 plusz 36 szekundumig teljesen jól működött minden, majd pedig az SRI, ez az inerciális referencia rendszer bekapja is, tehát a tartalék is fölmondta a szolgálatot, aminek a következménye az lett, hogy a fúvókák abszolút szélső pozícióba vezéreltek. Ugye a rakéták alján azokat a fúvókákat, azokat mozgatják, mert hogyha nem mozgatnák, az egész azonnal anyad dőlne. Tehát azzal ottan kiegyensúlyozzák. Gondolom rakétákba úton vannak. Tehát annyira extrém pozícióba vezérelték ezeket a fúvókákat, hogy a szilárd hajtóanyagú rakéta és a középső kórész közötti rögzítés az ugye ellent, tehát szöget zártak be egymással, és egy más vektor mellett vezérelték, következésképp ottan megrepettek a tartókapcsok, tehát az egész elindult a fenébe. Na most ezért itten repedések lettek az egész szerkezeten, úgyhogy önmagától fölrobbantották az egészet, hogy nehogy ottan valami épeszű területre essen. 500 millió dolláros szatellit tűnt el. Na most egy picit nézzük meg, hogy mi is történt. Ugye itt van ez az SRI nevű inerciális platform, és ez egy buszra csatlakozik, itt pedig ez az OBC, ez az onboard computer volt. A dolognak a lényege a következő, hogy az inercia platformok arra szolgálnak, hogy mérjenek. Mérjenek mégpedig a mozgással kapcsolatos mennyiségeket. Ugyanis attól a pillanattól kezdve, hogy ez elkezd mozogni, hát akkor borzasztó fontos ilyen, hogy merre dől, meg hogy mozog, meg hogy gyorsul itt, giroszkópok, accelerométerek, stb. Tehát nagyon precíz mérőberendezések vannak ezen a platformon, és ennek a csatolása a buszra történik ezen az SRI-n keresztül, és az onboard computer pedig hát a beavatkozókat, a szervószelepeket, meg egyebeket vezérli, ez csatol vissza. Hát itt a fizikai világ, ugye itt történik, itt a fizika, és akkor itt vannak a beavatkozók, és akkor ez a szabályozási kör. Na most látják, hogy megvan az egész duplikálva biztonsági okokból, és hát itt az történt, hogy az SRI 1 meg az SRI 2 mind a kettő tönkrement. Na most, hogyha kicsit részletesebben megnézzük, hogy mi történt, ugye az eleje pontosan ugyanaz, mint az előző, tehát a kevésbé részletes leírás, hogy a nem tudott átkapcsolni a tartalékra, ugyanis lényegében az előző már 72 millisekundummal korábban rossz lett. És kiderült, hogy ez azért volt, mert egy bitminta került a buszra, ami annak a következménye volt, hogy egy 16 bites flótot nem tudtak átkonvertálni, tehát egy 64 bites flótot nem tudtak 16 bites inté konvertálni. Oké? Okay. Kérem, ki nem csinált még ilyen hibát? Hát millió, mindenki, többször is. Na most látják, hogy egy ilyen abszolút nudli hiba hogyan vezethetett el lényegében egy szörnyű tragédiáig. Egyébként most azt szeretném megmutatni, hogy nem önmagában ez a pici hiba, ez a floating konverzió volt a baj, hanem sokkal, de sokkal több dolog, tehát egy csomó egyéb tényező volt, ami ezt az apró hibát felnagyította. És igazából a borzasztó nagy baj az, hogy egy ilyen hiba, amely hiba előfordulhat minden nap többször is, egy ilyen hiba elszabadul, eszkalálódik, és a vége egy tragédia lesz, és akkor beszélünk mérnökségről, ha mi ezt az eszkalálódást meg tudjuk fogni. Mert az, hogy hibátlanul dolgozzunk, az kizárt. De azt, hogy ne következzen be ilyen sorozata hibáknak, az, Az alapvető. Na nézzük meg, hogy mi volt a helyzet. Először is, hát mindjárt a kérdés az, hogy miért nem voltak ezek a változók, tehát miért nem voltak megvédve ezek a változók. Hát ugye nem voltak megvédve, kiderült, hogy 7 ilyen kockázatos változó volt, amelyik nagy értéket felvehetett, és ezek közül 3 védetlen volt. Tehát nem is foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy itt a floating konverzió, itt nem lehet végrehajtani. Miért? Nagyon egyszerű, az indoka nagyon természetes volt, ugyanis ezt a szoftvert az Ariane 4-ról, tehát a 4-es rakétáról vették át. Na de a 4-es rakéta, kérem szépen, az egy ehhez képest egy gyenge jószág volt. Ez egy baromi erős volt. És akkor, amikor átemelték a szoftvert, ami kiválóan működött sok-sok időn keresztül, áttették a 4-esből az 5-ösbe, akkor nem gondolták azt végig, hogy itt bizony akkora erők és olyan sebességek és gyorsulások léphetnek föl, ami a 4-esnél abszolút kizárt volt. Tehát egész egyszerűen az a fizikai környezet, amiben ez a szoftver futott, az teljesen más volt a 4-esnél, mint az 5-ösnél. Tehát magyarul az, hogy egy szoftver jól működik egy adott világban, és ezt mivel jól működik, szépen átrakjuk gond nélkül egy újba, az egyáltalán nem biztos, hogy jót teszünk vele. Pontosabban, ha elhanyagoljuk annak a vizsgálatát, hogy fönnállnak-e azok a feltételek, amik a 4-esnél, vagy nem, akkor ugye egy súlyos hibát követünk el. Tehát ugye azt mondtam, hogy floating konverzió, igen, de miért következhetett be? Mert például ezt nem gondoltuk végig. Akkor egy másik tényező, ugye látszik, hogy itten meg volt duplikálva, tehát látszólag ugye a biztonságra törekedtek, hogy ne fordulhasson elő hiba. Igen ám, de arra az eszükbe nem jutott a feltételezések során, hogy tulajdonképpen itt nem valamiféle hardware hiba, mert arra gondoltak, hogy hardware kipukkad az egyik egység, valami meghajtó, vagy valami tönkre megy, akkor átveszi a szerepét a másik. De az, hogy egy rendszer jellegű hiba fordul elő, és mind a kettő 72 millisekundumon belül földobja a bakancsot, ez eszükbe nem jutott, hogy ilyen lehetséges. Sőt, tulajdonképpen a szörnyű az, hogy ennek a szoftvernek, amelyik ezt a hibát csinálta, ennek nem is lett volna szabad futnia. Ez tényleg a bohóc tréfa kategóriájába tartozik már, ugyanis ez a szoftver, amelyik itten megdöglött, ennek az volt a feladata, hogy amíg a Földön áll a rakéta, addig az inicializálás, tehát az alapértékeket szinten tartsa. Abban a pillanatban, hogy a rakéta megmozdul, ennek le kellett állnia. Ez így kellett volna működnie, csak, és itt megint jön az előélet, a 4-es, az Ariane 4. Az Ariane 4-nél az volt a helyzet, hogy a fellövés előtt néhány másodperc, tudják, úgy visszaszámolgatnak. Na most azt persze nem tréfából számolják, hanem a megadott időhöz vannak cselekvések, végre kell hajtani ott lépéseket, ellenőrzéseket, stb. És T-minusz pár másodpercben előfordult egy olyan, hát egy hiba vagy rendkívüli jelenség, hogy le kellett állítani a számolást, mert meg kellett várni bizonyos hőmérsékleti visszajelzéseket. És akkor ott leállt, T-minusz akármennyinél, leállt a számolás egy 3-4 másodpercre, és akkor megvárták, míg bejönnek azok a jelzések, és utána folytatódott a kilövés. Ez így működött a Ariane 4-nél. És emiatt, hogy ez ne okozzon problémát, ezt a szoftvert még futtatták 50 másodpercig, hogy biztos, ami biztos, ugye ő ott az inicializáló platform, tehát az ő saját órája szerint T plusz 50-ig futott. Na de ez az Ariane 4-nél kellett is emiatt a kivételes helyzet miatt, de itt nem volt kivételes helyzet, tehát ennek a megmozdulás pillanatában le kellett volna állnia. Újabb szörnyű hiba. És ami szintén fontos, hogy tulajdonképpen, hát ezt rendszerében ezt soha nem tesztelték. Mert önállóan a platformot letesztelték, önállóan a mérőberendezéseket letesztelték, de az egészet együtt, mint egy irányító rendszert nem tegyük hozzá, hogy nem is olyan egyszerű tesztelni, mert itten gravitációt kell tenni, tehát úgy, hogy a műszerekre hatni, és így tovább. Tehát nem, ez nem egy egyszerű feladat, ez egy nagyon bonyolult tesztelést igényelt volna, de nem volt még semmilyen. Gyakorlatilag az egységek önállóan le voltak tesztelve, de rendszer szinten nem. Szóval összefoglalva, a felületen ez egy float-int konverzióként jelenik meg, float-int hiba, konverzió hibaként jelenik meg, de valójában itt egy csomó mérnöki hibát halmoztunk össze, aminek a gyúanyaga ez a konverziós hiba volt. És mi akkor beszélhetünk majd szoftver technológiáról, hogyha meg tudjuk akadályozni, hogy ilyen hibák egymásra épüljenek, és nekünk lesz olyan módszerünk, amivel kiküszöbölhető az, hogy ilyen szörnyű sorozat, egy ilyen szörnyű lánc kiépüljön. A következő hiba szintén az űrkutatásból származik, ez a Mars Climate Orbiter projekt, híres nevezetes projekt, biztos hallottak erről is. Ugye 1999. szeptember 23-án elvesztették ezt a Mars szondát. Ez úgy nézett ki, hogy a Földről elküldtek a Marsra egy szondát, és akkor ez a Mars köré állt volna, egy marsi sarkok fölötti körpályára állt volna, és mindenféle felvételeket készített. Na, szóval lényeg az, hogy ez eltűnt a szonda. Na most ehhez tudni kell a következőt, hogy hát egy ilyen űrhajó mozgatásában az igazán nagy kurbli a lefékezés. Ugye, mert itt nincs kézifék, hogy akkor behúzzuk, meg mit tudom én, hidraulikus fék, hát ez nem úgy van, hát ezt nem lehet ottan leállítani. Egy ilyen szondát, igen, hát ez baromi nehéz megfékezni, tekert rendesen, 5,5 kilométer pro szekundumos sebessége hajtott az a szonda ott a Mars felé, ami azért emberes. Na most arról lefékezni, az komoly meló. A következő trükköt csinálják, ez a Mars Orbit Insertion, jön a szonda, és a Mars felszínét, hát a Mars felszínét, beleértjük a marsi, gyenge marsi légkört, megkarcoljuk. És a szonda megkarcolja a légkört, a légkör fog rajta valamit, persze, meg a gravitációja is, és akkor szépen a szonda bekanyarodik, tehát elveszíti a sebességét, és akkor egy ilyen ellipszisre kerül, majd a következő körben újból belekarcol, és így jó néhányszor, mit tudom, néhányszor kell ezt megcsinálni, és akkor a szépen kapunk egy olyan körpályát, ami már önfenntartó. Na most, de ennek ugye a kulcskérdése az az, hogy itt megfelelő magasságba kell megkarcolni. Miért? Hát azért, mert hogyha mélyen karcolunk, akkor ugye a sűrű légrétegekbe megy bele, tehát a sűrű atmoszférába, és elég. Ha meg túl magasan karcolunk bele, akkor meg a kavicsot játsszuk el, tudják, a vízen kacsázó kavics, ugye akkor meg azt jelenti, hogy a szélén úgy rápattan, és akkor elmegy a fenébe, és ahelyett, hogy szépen fékeződne, elpattan, és elmegy a világból ki. Tehát itt ezt meglehetősen finom határok között kell belőni, hogy a megfelelő távolságban legyünk. Lényeg az, hogy szépen el is ment a szonda a Marsig, és a 5,5 km pro szekundum sebességről bekapcsoltak 16 percig egy hajtóművet, és azzal sikerült 4,4 km pro szekundumra lassítani. Hát ez még ahogy itten közeledett, majd pedig, hát ugye ez a karcolásnál, ez a magasság, ez a távolság, ez 226 kilométer kellett volna, hogy legyen. Hát ez volt belőve. Na most bemutatom a szereplőket, akik ebbe a nagyszerű játékba részt vettek. Az első a Jet Propulsion Laboratory, biztos hallották a nevét, sugárhajtáskutató labor, 40 éves múltra tekint vissza, vagy 50-re, a rakétatechnikába, űrhajózásba. Ők csinálták az egésznek a vitelét és a projekt rendszertervezését, navigálását, és a Lockheed Martin, biztos hallottak erről a cégről is, ilyen falmelléki KFT, ő is vagy 40 éve repülővel és űrhajóval foglalkozik. Ők csinálták a berendezést. Tehát ők csinálták magát a szondát, amit oda kellett juttatni, és a helyzet az az, hogy tényleg nem igazán volt kapcsolat a két cég között. Tehát a repülő berendezést az LMA csinálta, és a laboratórinak a dolga az volt, hogy oda juttassa és valahogy kezelje. Hát két ilyen világnagyság is összehozta a hülyeséget, ha tér. Kérem, a lényeg az az, hogy menet közben már voltak problémák repülés közben, de nem nagyon tudták kezelni bizonyos mért adatok, mert ugye a mért adatokat, amiket a Jet Propulsion Laboratory mért, azt átadta izének, a szondás társaságnak, a Lockheed Martinnak, de nem igazán tudtak adatokat fogadni, mert ottan ilyen adatformátum problémák voltak. Summa summarum végrehajtottak egy ilyen korrekciós manővert, és beállították 226 kilométerre, ez szeptember 8-án volt, betervezték 226-ra, pontosan szeptember 15-én hajtották ezt végre, 8-án megtervezték. 15-e és 23-a között a mért adatok alapján a sugárhajtás kutató 150-170 kilométerre becsülte a karcolást, egy órával a belépés előtt már 110 kilométerre becsülték, majd a tervezett idő előtt 49 másodperccel a szonda eltűnt. Ugye? Ráadásul, amikor ő ottan elkezd karcolni, akkor átkerül a Mars túloldalára, tehát még csak látni se lehet. Szóval 49 másodperccel hamarabb tűnt el, mint ahogy azt számolták. Hát aztán keresték, nem találták, nem jelent meg soha a szonda. És a lényeg, hogy 29-én, tehát majdnem egy hét múlva rájöttek arra, hogy kérem szépen az egyik társaság, ugye rakétáknál impulzussal dolgoznak, mindaz közismert. Ugye, és az impulzust az egyik társaság az Newton szekundumban számolta, a másik pedig font szekundumban. Tehát a Mennyi 30 című játékot gyönyörűen eljátszották. Na most ennek ugye az lett a vége, hogy 57 kilométer magasan karcolt, tehát szénné égett a szonda, ahogy az dukál. Na most itt megint hasonló ökörség fordul elő, mint az előző esetben, hogy tulajdonképpen már ugye menet közben sem volt felőtlen az együttműködés, sőt, tulajdonképpen a Jet Propulsion Laboratory nem is igazán ismerte, hogy hogyan működik ez a... A sugárhajtás kutatónak az emberei nem voltak tisztában, hogy a Lockheed Martin féle berendezés hogyan is működik. Tehát közöttük a kommunikáció nem működött, és frissen toborzott stáb volt az, aki ezt irányította. Tehát az együttműködés is már hibás volt. Lehetett volna csinálni egy ötödik manőver, de igazából erre nem került sor, mert ezt megint csak a két stáb nem tudta előkészíteni. Tulajdonképpen nem volt korrekt modellezés, és a fejlesztés és a működés közötti átmenet sem volt normális. Ugye a stáb, ahogy mondtam, az nem volt rendesen megoldva, nem kaptak kiképzést a személyzet az irányításhoz. Szóval itt is hasonló a helyzet, mint az előzőekben. Szóval, hogy nem, egész egyszerűen nem vették észre, hogy két stáb két különböző mértékegységben működik. Tehát, és ezt senki nem ellenőrizte azt, hogy hihető-e az az adat, hogy elfogadható-e az az adat. Szóval mind a két példa arra utal, és ez lenne a mai összefoglalásom, hogy mérnökségről, software engineeringről akkor fogunk tudni beszélni, hogyha el tudjuk vágni ezt a láncolatot, meg tudjuk akadályozni, hogy a hibák tovább terjedjenek. Ez a kulcsa, ez a tanulsága ezeknek a bagatell eseteknek. Kérem szépen, lesz még szó a karbantartásról, majd pedig a technológiával foglalkoznék a szerdai alkalommal az E1 B-terembe. Köszönöm, hogy eljöttek. Viszontlátásra. Köszönöm szépen.